Zugló önkormányzatának alacsony küszöbű ellátási szerződése van a most következő alapítvánnyal. A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Zuglóban működik évek óta, és igen magas színvonalon végeznek többfajta prevenciós tevékenységet, és ami most újszerű, és az ő nevük alatt jegyzett, erről fog a egyik tag előadást tartani. Szeretettel felkérem Nyíri Noémit, hogy tartsa meg az előadását.
Szép jó napot kívánok! Nekem mindig kihívás a kínálat csökkentő oldal után prezentációt tartani, már nem először kerülök ilyen helyzetben, mert hogy ugyanannak a kérdésnek mi nagyon más aspektusait is látjuk, vagy leginkább ugye egy nagyon más perspektívából közelítjük meg ezt a kérdést. Én az alapítvány szakmai vezetője vagyok, most már lassan 4 éve, egyébként pedig az addiktológiai ellátórendszerben dolgozom közel 15 éve. Ebből adódik, hogy vettem a bátorságot, hogy ide kiálltam. Nem feltételezem, hogy mindenki ismer bennünket, bár ez egy nagyon idealisztikus helyzet lenne. Az alapítványunk 99-ben jött létre, és az elsődleges célcsoportunk az mindig is a serdülő és az ifjúsági korosztály volt. És ehhez kapcsolódóan természetesen bár ők az elsődleges korosztály, de mivel egy alacsony küszöbű ellátási formában működünk, ezért gyakorlatilag 0-tól 99 éves korig minden hozzátartozó és kapcsolódó családtag is bekerülhet az ellátásunkba. A mi tevékenységünk azért nem csak a prevencióra korlátozódik, valamikor 99-ben valóban egy univerzális prevenciós tevékenységgel indul. Az univerzális prevenció ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes társadalom számára nyitott, és mindazokat is hivatott megcélozni, akik még soha nem használtak szereket. Tehát benne van az a feltételezés, hogy valóban megelőzés történjen, nem már a szerhasználatban érintetteknek próbáljunk meg újat mondani. Szóval az univerzális prevenciós tevékenységtől a mai napig gyakorlatilag így átfogunk viszonylag sokféle tevékenységet az addiktológiai ellátásban, mert hogy kezelést is folytatunk. Úgyhogy ezért nem álltunk meg ilyen prevenciós előadás szinten, és mivel ilyen gyakorlatilag széles vagy sokrétű a tevékenységünk, ezért az abszinenseknek, tehát amíg nem szerhasználó gyerekeknek ugyanúgy kínálunk programot, mint azoknak, akiknek már viszont problémás a szerhasználata. És hogyha serdülőkről vagy fiatalokról beszélünk, azért azt így fontos tudni, mint megközelítés vagy szemlélet, hogy ők egy családnak a részei, és ha fiatalokkal dolgozunk, akkor mi rendszer szemléletben dolgozunk. A rendszer szemlélet pedig alapvetően azt mondja, hogy például a szerhasználó az alapvetően egy rendszer működési zavarának a megjelenítője, és tulajdonképpen ez egyfajta tünet maga a szerhasználat, ezért az nagyon kevés, hogyha csak a szerhasználóhoz nyúlunk, hanem magát a rendszert is meg kell próbálnunk így feltárni, és a rendszertagokkal is dolgoznunk kell, ezért nagyon fontos a családi vagy hozzátartozói konzultáció is. Emellett, ami szintén nem nélkülözhető, az pedig a különböző ellátási területeken vagy oktatási területen dolgozó szakemberekkel való párbeszéd, és azt gondolom, hogy a szemléletformálás az kezdetektől, ami alaptevékenységünknek egy nagyon meghatározó része. Egyrészt azért, mert a sajtónak köszönhetően nagyon-nagyon sok téves információ és bulvár hírértékkel bíró, ám de kevésbé reális információ kereng a köztudatba, nagyon sok előítélet kapcsolódik a droghasználókhoz, sokkal több, mint például mondjuk az alkoholistákhoz, hiszen egy nedves kultúrájú ország vagyunk, ahol egészen jól befogadjuk őket, ezzel szemben a szerhasználókkal sokkal nagyobb az elutasítás. Szóval emiatt nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy akár pedagógusokkal, akár egyéb segítő szakemberekkel is tudjunk dolgozni, és akkor ehhez mérte mindenféle kiadványunkat is próbálunk készíteni. Ahogy Anikó is mondta, viszonylag régóta alapvetően 2005 óta vagyunk a kerületben, és 2008 óta működik egy közösségi szenvedélybeteg ellátás. És ami az apropója annak, hogy most előadást tartok, hogy ez a serdülő addiktológiai ellátás, ami jelenleg egészségügyi finanszírozással nem bír, ezért hivatalosan papíron még nem nevezzük drogambulanciának, viszont serdülő addiktológiai ellátásként valóban működik. Ezt 2016 őszén indítottuk, és ez a programunk a kerületi önkormányzat támogatása nélkül nem tudott volna megvalósulni, és ezt a mai napig is nagyon köszönjük Szabó Rebekának külön a sok támogatást, és természetesen az egész polgármesteri kabinetnek, mindenkinek. Csak Rebekával nagyon sokat dolgoztunk együtt, ezért emeltem ki őt. Szóval 2016-ban indítottuk, és az, ami miatt nagyon fontos volt ez a szolgáltatás, azt megpróbáltuk így összeszedni. Egyrészt maga az ellátórendszer hosszú évekig nem volt arra felkészülve, hogy fiatalkorúak is drogproblémások lehetnek, ezért a klasszikus ellátórendszer alapvetően 18 év feletti, még a régi szerhasználati mintázatból kiindulva az intravénás fehér férfiakra, intravénás szerhasználó, heroin használó fehér férfiakra volt kiépítve, és a 2010-es designer drogos hullámmal, vagy designer szerek megjelenésével szépen elkezdett begyűrűzni az, hogy egyre fiatalabb korba lecsúszott a szerhasználat, és a realitás az, hogy 8 éves korban is történik már szerhasználat, ez természetesen nem az átlag populációban, hanem mély szegénységben, szegregátumban élők esetében fordul elő. És egyszerűen az oktatás, vagy az ellátórendszer elkezdett azzal találkozni, hogy nincsenek olyan típusú szakemberek és olyan ellátóhelyek, akik adekvát megoldást tudnak nyújtani a fiatalok szerhasználati problémájára. Borzasztóan előítéletesek a mai napig mind az egészségügyi, mind más típusú ellátóhelyek is. Nagyon sok félelem van, és ami még fontos, hogy szakember hiány, és akkor itt most csak az ellátás egyik elemét, a gyermek és ifjúság pszichiátereket emelném ki, akiből országos szinten borzasztóan kevés van. Ami óriási probléma, és több szinten vetődik fel, az, hogy ugye vannak 14 évnél fiatalabb szerhasználók, és mondjuk, hogyha egy Heimpál kórház nézem, akkor azt így meg lehet érteni, hogy ők nem szívesen bajlódnak az összes többi pszichiátriai zavarral küzdő gyerek mellett a problémás elvonásban lévő szerhasználókkal. Tehát a gyerekellátás nem nagyon fogadja be őket. 14 és 18 év között gyakorlatilag majdnem teljesen kiesnek az ellátórendszerből, a felnőttek még nem fogadják, mármint a felnőtt pszichiátria és addiktológiai osztályok, illetve hogyha tovább szűkítem, akkor ez a 14 és 16 év közötti korosztály az, aki még nagyon problémás. Jó, nagyon nem akarom ezt tovább ragozni. Alapvetően, amit még fontos látni, hogy eltérő szakemberek és más megközelítések szükségesek, ezért is volt indokolt az, hogy speciálisan fiatalokra és ne felnőttekre szabott ellátás alakuljon ki, hiszen felnőtt drogambulanciák léteznek Budapesten is, serdülő viszont alapvetően nincsen vagy nem volt. Tehát eltérő kezelés és működési feltételek, detoxikálást végző osztályok gyakorlatilag nincsenek hivatalosan. A felnőtt ellátás vagy a felnőtt osztályok, hogyha befogadják a serdülőket, akkor esetleg ott van rá mód, de nagyon gyakran ez nem történik meg. A hozzánk érkező megkeresések és tapasztalatok alapján nagyon sok tehetetlenséggel és információhiánnyal találkozunk, illetve az, amit majd próbálok így kicsit levezetni, hogy nem lehet csak úgy egy szerhasználó serdülőt betolni egy rehabilitációs intézetbe, itt előgondozó munkára van szükség. Ezt is csak nagyon röviden, hogy lássák, hogy az addiktológiai ellátások viszonylag sokrétűek, és ugye az a terület, ahol mi dolgozunk, az gyakorlatilag eddig a szintig tart, de itt is elég sok mindent lehet ugye végezni. Ez az univerzális prevenció az, amit gyakorlatilag a rendőrség és a prevenciót folytató szervezetek nagy többsége végez, tehát a legszélesebb populációt próbálja elérni. A következő szinten folytatunk mi is tevékenységet, ez például a parti szerviz. Ezek a célzott vagy javallott prevenciós programok olyan populációknak szólnak, akiknél már feltételezhető a veszélyeztetettség vagy valamilyen típusú szerhasználat, ilyen például a serdülő korosztály, vagy mondjuk az éjszakai szintéren megjelenő fiatalok, úgyhogy ez már egy specifikusabb programot jelent. Ugye csinálunk alacsony küszöbű szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy anonim módon igénybe vehető, nem kell időpontot kérni, nem kell tajkártya hozzá, nem kellenek személyes iratok. Ez az ellátórendszerbe való belépés egyik nagyon fontos pontja. És ugye az, ami mi nagyon sokat dolgoztunk mind a mai napig, az a járóbeteg ellátás, gyakorlatilag ez a serdülő ambulancia felépítése. És akkor itt megyek is egy picit tovább. Ami miatt még, vagy amit szeretném még, hogy értsenek, hogy ennek miért van központi szerepe, mert hogy az, hogy az ellátórendszerben mondjuk valaki eljusson a rehabilitációs intézetig, ott valahol be kell lépni a rendszerbe, egy felkészítő előgondozó munkát el kell végezni. Tehát nem lehet rögtön a családból valakit a rehabilitációs intézetbe elküldeni. Ehhez szükség van olyan központi szereplőre, aki egyfajta közvetítő, információ átadó, edukációs vagy éppen motivációs feladatot lát el, és a rehabilitációs intézetből való távozással sem ér véget a szerhasználat kezelése gyakorlatilag, mert hogy ott kezdődik a talpraállás. Nagyon sok esetben nem is maga a szer elhagyása jelent problémát, hanem a tisztaságnak a megtartása, és ha azt nézem, hogy mondjuk valaki 20 évesen kijön egy rehabról, akkor még elég sok év áll előtte, és valahogy ezt a hátralévő 40-60-80 évet kell biztonságosabbá tenni. Az, hogy a kliens hogyan jut el ezt ezen az ábrán, vagy honnét, hogyan kerülhet be az ellátórendszerbe, ezt itt próbáltam meg összeszedni. Tehát az iskolai szintér alapvetően nagyon fontos, hiszen sok időt töltenek ott a fiatalok. Az, hogy önök felismerjék, megoldásokat keressenek, ez alapvetően ugye a hétköznapi életkörnyezetben, a mikrokörnyezetben nagyon-nagyon fontos. Mindenki különböző aspektusokból látja, nyilván az iskola akár teljesítmény vagy magatartási oldalról, az egészségügyi szolgáltató is megint más oldalról, és a gyermekvédelem pedig a jogi vonatkozásokat jól látja. Itt összeszedtem, hogy aktuálisan Magyarországon, akik kvázi ambuláns ellátást biztosítanak. Hivatalosan Székesfehérváron működik az ország egyetlen OF finanszírozással bíró serdülődrog ambulanciája, bár mi ezt megelőzően kezdtük el az ambuláns ellátásunkat, és remélhetőleg Budapesten lesz a másik. Hogyha belegondolnak abba, hogy van egy közel 2 milliós város, és per pillanat nincs serdülő addiktológiai ellátás, mi azért azt gondoljuk, hogy ez továbbra is elég nagy probléma, és hogy nem csak egyre, de mondjuk Pest és Buda megosztottságával azért legalább 2-t egy fővárosnak el kellene bírnia. Az Indít közalapítvány Pécsen az, akik a gyermekpszichiátriai ellátási fejlesztések keretében biztos, hogy fognak kapni erre finanszírozást, és serdülő ellátást fognak indítani, illetve Debrecenben várható még, de bennünket ugye a budapesti helyzet érdekel leginkább. És a rehabilitációs intézetek, amikből egy picivel több van, mint serdülő ellátásból, sokkal előbb jöttek létre, a sajátos magyar viszonyokat kifejezve, mint azok a bekerülési utakat biztosító ellátók, akik gyakorlatilag előgondozzák a fiatalokat. Az első a Szeged melletti Szatymazi Dr. Farkasinszi Terézi Ifjúsági Drogcentrumhoz kapcsolódott, ami alapvetően csak fiúkat fogad. Itt egymás mellett van egyébként a felnőtt és a serdülő rehabilitáció, a Ráckeresztúr, ami Budapesthez viszonylag közel van, illetve az Emberbarát Alapítvány, ami konkrétan Budapesten, Kőbánya alsóban található, ez fiúkat és lányokat is tud fogadni, illetve az előbb említett Indít közalapítvány Pécsváradi Rehabilitációs Intézete, pedig hamarosan 5 ágyal, serdülő ágyal szintén az ellátórendszer vagy elemét bővíti majd. Szóval, ha itt megnézik, akkor először itt delegálnia kell valakinek, be kell jutni a gyereknek egy ambuláns ellátóhelyre, ami felkészíti, előgondozza őt egy rehabilitációs intézetbe, és hogyha a gyerek onnét kijött, akkor utána célszerű az ő utógondozásával is foglalkozni. Ezt csak így próbáltam praktikusan összeszedni, hogy ezt a kapitány úr is mondta, hogy azért fontos, hogy beazonosítsuk, hogy valóban addiktológiai problémáról van szó, vagy más normál életkrízis, vagy normatív krízissel állunk szembe, ami miatt mondjuk a gyerek viselkedésében, vagy érzelmi állapotában változás van. Ez nagyon sok információt kell gyűjteni, mielőtt így elkezdenénk pánikolni. Érdemes megnézni azért azt is, hogy ez most egy egyszeri alkalmi használat volt, vagy pedig valóban problémás használatról van szó. Megoldási lehetőségeket, mindig azt szoktuk mondani, hogy azért először így helyben nézzük meg mondjuk iskolai szintéren azt, hogy egy iskolapszichológus, vagy ott mondjuk egy mentálhigiénés vagy segítő tím, ami optimális esetben van, általában nincs, hogy ők tudnak-e segíteni. És az, ami nagyon fontos, a motiváció felmérése és a motiválás, és most ugrok egyet, mert hogy az történik, ez a prekontempláció nevű szakasz, ez gyakorlatilag ilyen elszánás előtti időszak, amikor a szerhasználat előnyei az abszolút többségben vannak még. Én lehet, hogy egy aggódó szülő vagy pedagógus vagyok, de ha ebben az időszakban én a gyereket be akarom kényszeríteni egy rehabilitációs intézetbe, anélkül, hogy lenne előgondozás, motiválás, egészen biztos, hogy kudarcra van ítélve a történet, mert hogy ő nincs felkészítve, nem érett meg benne a döntés, nincs motiváció. És gyakorlatilag a motivációs munka ezért nagyon-nagyon fontos, ami általában nem megy a delegálóknak, tehát sem az iskolapszichológusoknak, sem a gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozó nagyon sok szakembernek. És azt tudni kell, hogy azért a szenvedélybeteg ellátás területén sincs kényszergyógykezelés. Tehát a rehabilitációs intézetek nyitottak, és lehet, hogy elérjük azt, hogy a gyermek oda bevonul, de 2 nap múlva mondjuk távozni fog. És ennek igazából semmi értelme nincsen. Ezért ebben az időszakban más típusú tevékenységet végzünk, és amikor mi így segítőként megpróbáljuk beazonosítani azt, hogy ebbe a ciklusba hol tart a fiatal vagy a felnőtt, akkor ahhoz kapcsolódó beavatkozási stratégiákat próbálunk neki nyújtani, és mondjuk a prekontemplációs időszakban ez lehet, hogy annyi, hogy azt fogom tudni vele elsőként megbeszélni, hogyha ő használ valamit, akkor hogy nem fog ebbe belehalni, vagy hogy nem lesz hívfertőzött, vagy hepatitiszes, mert mondjuk egy ilyen szívócső átadásával, hogyha bevérzik az óra valakinek, akkor egy hepatitis C-t át lehet adni a másiknak. Vagy mondjuk azt meg tudjuk neki tanítani, hogyha nem tudom, iszik, akkor igyon mellette vizet is, ne száradjon ki. Szóval, hogy egy csomó olyan praktikus információt, és akkor az összes többi szakaszba meg megint csak más. Tehát, hogy eljön az az időszak, amikor tudok neki arról beszélni, hogyha már nem érzi jól magát, vagy vannak olyan típusú tünetei, problémái az életében, akkor milyen lehetőségei vannak, amik közül ő tud választani, és alapvetően az nagyon fontos, hogy a szerhasználókat partnerként bevonjuk a segítő folyamatba, hiszen nem tudjuk megmenteni, hogyha ő nem akarja, nem is ez a cél, nem mentünk meg senkit. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ki hol tart, egy kipróbáló alkalmi vagy rekreációs használó semmi értelme rehabilitációs intézetbe bedugni, nem ott van a helye az ellátó rendszerben. Úgyhogy a motiváció ez ezért nagyon fontos, a megfelelő ellátó helyre delegálás is megint ugyanerről szól, hogy lehet, hogy egy járóbeteg ellátás elég, nem kell befektetni sehova sem, kórházba, és az együttműködések nagyon fontosak a különböző szinterek között, ez oktatási, egészségügyi vagy szociális területet egyaránt jelent, hogyha hatékonyan akarunk segíteni, akkor ez a párbeszéd kikerülhetetlen, mégpedig azért is ez egy konkrét eset, egy középiskolai szociális munkás jelzett, és amikor én bekapcsolódtam a történetbe, utólag összeszámoltuk, a 19. segítő voltam. Tehát, hogy annak az égvilágon semmi értelme, hogy párhuzamosan menjen gondozás, és mindenki, minden szereplő megpróbálja azt a gyereket megmenteni, anélkül, hogy beszélnének egymással. Szóval, hogy ez borzasztó energia pocsékoló, és semmi értelme nincs. Szóval, hogy ezek nagyon fontosak, és az, ami miatt nagyon fontos az, hogy nem tudja egyetlen egy szereplő a szerhasználati problematikát kezelni, az, hogy egy ilyen multikauzális jellegű problémáról van szó, emiatt is fontos a multidisziplinális tím összetétel, hogy különböző szakemberek vegyenek benne részt, hiszen különböző problémák vannak, ugye ez indulhat adott esetben testi problémák megjelenésével, ahol szükség lehet mondjuk kórházi elhelyezésére, pszichoedukáció, konzultáció, addiktológia, konzultáció, illetve azért az kimutatott a gyerekeknél is, hogy a kezeletlen ADHD-soknál, de ez felnőtt korban is így van, nagyon magas mondjuk az amfetamin használatnak az aránya, amiben egy ilyen tudattalan öngyógyítási mechanizmus is megjelenik. Tehát az, hogy legyen egy gyermek és ifjúság pszichiáter, az borzasztóan fontos tud lenni abban az esetben, hogyha kettős diagnózissal állunk szembe, és gyakorlatilag egy alap, mondjuk úgy, hogy pszichés vagy magatartási zavarhoz kapcsolódik, vagy arra épül rá a szerhasználat. A marihuánát például kifejezetten gyakran használják a serdülők arra, hogy a serdülőkori indulatukat, agressziókat, feszültségüket valahogy elnyomják, és ők ezáltal tudnak mondjuk a környezetük számára elfogadhatóan viselkedni. Jó, tehát, hogy a szerhasználatnak van nagyon-nagyon sok oka, amiket majd még mindjárt megmutatok, és nem csak a bulizásról szól, sőt, az esetek nagy részében nem arról szól a problémás szerhasználat. És amit a rehabilitációs intézetek viszont mondanak, hogy ezeknél a gyerekeknél, akik oda bekerülnek, nem rehabilitációról van szó, hanem habilitációról, mert hogy alapkészségeik nincsenek meg és nem alakultak ki, ezért van nagyon sok munkájuk, és családra irányuló intervenciók gyakorlatilag serdülőkkel hatékonyan, eredményesen úgy nem lehet dolgozni, hogyha a családot nem tudjuk bevonni. Ez nagyon sok esetben egyébként nagyon nehéz, mert hogy maga a családi rendszer hordoz időnként olyan diszfunkciókat, aminek a talaján kitermelődik a szerhasználat, és a szülők nem minden esetben együttműködők sajnos. Milyen esetben várunk jelentkezőket? Ugye ez lehet egy telefonos információkérés, vagy bármilyen szerhasználathoz, vagy aktuális helyzethez kapcsolódó kérés. Elterelés megelőző felvilágosító szolgáltatás. E kapcsán majd lesznek mindjárt számok is. Azt látjuk, hogy, tehát, hogy most egy 2-3 év van mögöttünk egy kis túlzással, amióta a serdülőellátásunkat építjük, és viszonylagosan most már az így híre ment annak, hogy milyen specializáltan fiatalokkal foglalkozunk. Úgyhogy van olyan intézmény, például a Nyírő Gyula, akik a serdülőkorú elterelteket kifejezetten tolják hozzánk. Úgyhogy most viszonylag nagy számban vannak már 18 évnél fiatalabb elterelt fiatalok, akik fél évig járnak hozzánk az elterelés keretében egyéni vagy csoportos beszélgetése. Nagyon sok esetben ugye nem a serdülő kér segítséget, hanem a hozzátartozók, hiszen ő még a prekontempláció az elszánás előtti időszakban van, viszont a szülő, a család már érzékeli, hogy probléma van. Ezért az esetek felében mondjuk, vagy az első másfél évben ott sokkal inkább a család kezdeményezte a kapcsolatot velünk, és gyakorlatilag a szerhasználat bármely stádiumában lehet a fiatal, vagy az ehhez kapcsolódó kérdés, teljesen mindegyikkel kapcsolatban így tudunk segíteni. Rehabilitációs intézeti elő- és utógondozásáról beszéltem, addiktológiai konzultáció, tanácsadás. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a társadalmunkban továbbra is azért a legális szerek használata nagyobb probléma, és a fiatalok alkohol használata és a gyógyszerre alkoholt iszunk kombó, ez a mai napig nagyon felkapott, és mondjuk javítóintézetben voltunk mostanában csoportozni, és ott azért a kannásbor, és valóban mondjuk a kannásbor és a biofű, ők így kéz a kézben a kedvelt szerei ennek a fiatal korosztálynak. És az abuzív gyógyszer használat az nagyon jellemző azért, mert hogy nagyon sok szülőnél vagy nagymamánál otthon van az éjjeli szekrényben a fiók mellett, mert egy olyan társadalom vagyunk, ahol így ez a legegyszerűbb, és akkor nem pszichoterápiába vonjuk be az embereket, mert se pénz, se szakember, se idő nincs rá, hanem mondjuk így szanaxot, meg frontint, meg ilyeneket írogatunk fel nekik, amiről nem minden esetben persze az orvos tehet, hanem maga a rendszer. Elvonási tünetekkel is jelennek meg fiatalok, ebből nyilván olyat tudunk vállalni, ami mondjuk nem ilyen életet veszélyeztető, hanem ilyen alvászavar, izzadás, remegés, verejtékezés, tehát mondjuk úgy, hogy ilyen lábon kihordható elvonási tünetekkel is várunk fiatalokat. A gyermek és ifjúság pszichiáterünk, hogyha indokolt, akkor ő gyógyszerbeállítást is tud végezni, illetve hogyha valakinél felmerül a kettős diagnózis gyanúja, tehát hogy szerhasználati és valamilyen pszichiátriai kórkép együttállása, akkor ezzel kapcsolatban is megkereshetnek. És a mi elérhetőségeinket csak így praktikusan, hogyha valaki fordulna hozzánk, vagy delegálna hozzánk fiatalt, és alapvetően úgy néz ki a nálunk folyó munka, hogy van egy első interjús ilyen szükségletfelmérés, ahol egy-másfél órás beszélgetés zajlik, és akkor itt nagyjából rálátunk arra, hogy milyen típusú a probléma, milyen szakembernek a segítségét igényli, és alapvetően a klinikai szakpszichológusunk lát minden hozzánk bekerülőt, mivel kevesebb óraszámban van a gyerek és ifjúság pszichiáterünk, ő azokat az eseteket látja, akik még komplexebbek vagy bonyolultabbak, vagy valóban orvosi segítséget igényelnek, és egyébként meg itt tímen megbeszéljük azt, hogy a sokféle kollégából ki az, sokféle, hát ilyen mini team vagyunk, de hogy vannak specializációink, hogy ki az, aki dolgozik az adott esettel, vagy pedig többen dolgozunk, vagy több segítő is, hiszen van olyan is, hogy a szerhasználó serdülő, és mondjuk az ő családtagja is megjelenik nálunk. Az eddigi tapasztalataink az volt, tehát hogy néhány kis szösszenet, tehát hogy vannak az ilyen nagyon hétköznapi esetek, hogy szegény gyerek még el se szívta a füvescigit, de már lebukott, és a apa és a család bepánikol, és akkor jönnek, megkeresnek, tanácsot kérnek, hogy most akkor rehab, vagy függőség, vagy így mi is van. Szóval ilyen ártatlanabb helyzetek is vannak, úgyhogy ez egy ilyen szülő jóvintézkedés. Ugye a rendőrségi eltereléses ügyekből is most már egyre több van. A családi rendszer problémáit megjelenítő szerhasználat abszolút van, amikor így a szülők közötti játszma, vagy hát ebben nem megyek bele, ez ilyen sok tényezős, hogy milyen problémák vannak, de hogy maga a rendszert kellene nagyon megváltoztatni, és családterápiára lenne szükség ahhoz, hogy a serdülő ki tudjon lépni ebből a helyzetből. A kortárs környezet befolyása nagyon meghatározó, és az van, hogy átment egy picit ilyen normatíva a szerhasználat. Tehát a serdülőink számára az, hogy füveznek, vagy biofüvet használnak, ez nem egy extrém dolog. Természetesen vannak ilyen kasztok, hogy a füvesek lenézik a biofüveseket, és így viszont ez így mindig is volt, mert hogy ugye a sima fű az 2500-3000 forint mondjuk, a biót azt meg lehet egy cigit 250-500 forintért kapni, tehát nyilván ilyen anyagi különbségek vannak, de hogy alapvetően van egy normativitása, és hogy emiatt is egy picit nehéz. Nagyon sok traumatizációval találkozunk minden szinten, különösen az intézet is gyerekek esetében. Az Erzsébet királyné útjai befogadó otthonból jönnek most egyre többen, és ott azért így van minden kombináció azoknál a gyerekeknél. És azt gondolom, hogy akinek van egy ilyen batyúja, hogy ez így mind benne van, és a gyerekvédelmi ellátórendszerben van, szóval nekik azért így ez nem a szerélvezetéről szól ez a történet elsősorban. És akkor vannak olyan esetek is, amikor mondjuk egy baleset túlélője, ez nem olyan régi történet, tömegbaleset túlélője jelenik meg, aki a saját poszttraumás stressz zavarát próbálta, ehhez kapcsolódó alvás zavarát és szorongását úgy kezelni, hogy füvezett, csak ő így lebukott. És itt is természetesen nem az addiktív probléma az elsődleges, hanem az ő poszttraumás stressz zavarával kell dolgoznunk. Gyászfeldolgozás hiánya, ez is elég gyakori, nagy pszichiátriai kórképhez kapcsolódó szerhasználat szintén, tehát hogy a skizofrénia vagy abban a spektrumba tartozó különböző kórkép meg is előfordulnak. Aztán a beltetés droga, a prostitúció, a nevelés sajnos egyszer-kétszer lányoknál természetesen, vagyis hát nem természetesen, mert fiúknál is előfordulhat, de lányoknál gyakoribb, ezzel is találkozunk, ami megint csak nem egy könnyű történet, és iszonyatos állapotok vannak a gyermekvédelmi ellátórendszerben, a bentlakásos intézményekben, az ilyen egészen elkeserítő, amit látunk, és mivel most ilyen javítóintézetes köreink is voltak, ezért ott viszont ténylegesen azt látjuk, hogy 8-10 éves kortól a környezetnek köszönhetően a gyerekek isznak, szert használnak akár, és az egyik kislány azt mondta, aki 2001-es születésű, hogy amikor ő bement a javítóba, akkor neki fizikai alkohol elvonási tünetei is voltak. És azért ezek ilyen elég elkeserítő infók. Delegálás problémáiról pedig beszéltem. És akkor itt csak a számadataink nagyjából, hogy ugye itt kezdtük el így szerény 5 fővel 2016-ban, most itt tartunk májusban, és akkor eddig most ez a mérlegünk, és itt van az elterelés, amit mondtam, hogy 11 fő fiatalkorú van. És ugye a felnőttek pedig 25-en vannak, úgyhogy eléggé zárkoznak fel, és ezt a serdülő korosztályt azért a rendőri intézkedések így utolélik szépen. És akkor a szakmai stábunkban, amik ilyen plusz professziók lettek és fontosak, ez a gyászfeldolgozásban is járatos, meg meseterapeutás eszközzel rendelkező kolléga is. Tehát, hogy próbálunk egy olyan tímet kiépíteni, ami minél szélesebb eszköztárral rendelkezik, és akkor mindjárt be is fejezem. Nem csak a serdülőkkel kell foglalkoznunk, azt gondoljuk, hanem ténylegesen az ellátóhelyekkel, szakemberekkel, iskolákkal, úgyhogy mi maximálisan partnerek vagyunk mindenféle megkeresésben. A kapacitásaink azok elég szűkösek, de amit tudunk, abba így próbálunk segíteni. És az, ami még fontos, hogy nem lehet a serdülő és a felnőtt ellátást igazából elválasztani a hozzátartozók miatt sem, illetve azért, mert hogy ez nem úgy működik, hogy aki serdülő ellátásba kezd, az 18 évesen abba is hagyja, hanem ők így átnőnek szépen a felnőtt ellátásba. Úgyhogy valami olyasmi rendszert kellene nekünk itt kiépíteni, ahol a serdülő és a felnőtt ellátás egybe tud lenni, és hogy igen, sok idő azért, mire egy ilyen szolgáltatás így felépül, és mondjuk így helyi szinten is akár a köztudatba bekerül. És alapvetően pedig annak tudunk segíteni, aki kér segítséget, ez azt gondolom, hogy a segítő szakmában egy alapfontosságú tézis. Köszönöm szépen a figyelmet. Már lejárt az időm, de hogyha van bármi gyors kérdés, akkor így nagyon szívesen válaszolok. De akkor rendőrség, az izgibb téma volt.
Ja. Szeretném megköszönni a kormányzatot, ezt a színvonalas
előadást. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen még egyszer, és kedves szülők, pedagógusok, felhívnám a figyelmet, hogy bátran keressék az alapítványt, mert számos olyan programjuk is van, ami most nem került bemutatásra, és tényleg nagyon jó szakemberek dolgoznak az alapítványban, úgyhogy tudnak segíteni minden területen. Felhívom a figyelmet, hogy akik nem tudtak eljönni a konferenciára, nem maradnak ki a szakmai részéből, hiszen most élő közvetítés van, Zugló első közösségi rádiója online-on közvetíti ezt a konferenciát, úgyhogy ezúton is köszönöm a rádiónak, a szakembereinek azt, hogy ezt a konferenciát közvetíti. Most 5 perc szünet következik, és akkor utána jön a következő szakmai előadásunk.